Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. december 29-én. A témával Isten maga határozta meg Izrael az ő népének határait. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Nyilván hiszem, hogy amikor így összegyűlünk, akkor nem csak azért, hogy tanítást kapjunk, hanem azért is, hogy találkozzunk Istennel, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és megáldjon minket. Egyszerűen érezni, hogy felénk fordul, közel van, megáld minket. Tehát keresni fogjuk az Istennel való közösséget, hogy megtaláljuk, és átéljük azt, és egymás között is. Reméljük, hogy ez egy igazán szellemi közösség lesz, amelyet egymás között is átélünk Isten ígéjében és Isten szellemében. Az idő olyan gyorsan múlik. Amennyiben belegondolunk, már is felmerül a kérdés, hova tűnt el az év. Alig kezdődött el, és mivel meglást, már is véget ér. Majdnem azt lehetne mondani, ahogy Mózesnél is olvashatjuk, többször is, este és reggel lett egy nap, és az idő valóban gyorsan elrepült. Sokan tapasztaltak sok mindent, jót, és talán nem mindig jót, de egy dolgot újra és újra elmondhatunk, hogy az Úr hordozott minket mindenen át. Ő velünk volt, és megáldott minket az ő kegyelmének gazdagságából. Sok minden van, amiről beszélhetnénk, amiről tanúságot tehetnénk, de ezen a helyen valójában elsősorban az íge hirdetéssel vagyunk foglalatosak, és azzal, hogy mindenki személyesen megtapasztalja Istent, és közösségbe kerüljön ő vele, inkább, mint hogy tanúságok legyenek téve, tanúvallomások. Legyen, hogy az Úr valóban velünk legyen ezekben a napokban, ahogy már említve is lett. Belsőleg nagyon meg vagyok hatva. Azt kívánom, hogy az Isten ígéje már a gyülekezeten is beteljesedjen, ahogyan azt külsőleg az egész nagyvilágon beteljesedve látjuk. Mert ez az, amire várunk. Mi haszna lenne annak, ha látjuk, hogy Isten ígéje minden tekintetben beteljesedik, és újra el lehet mondani, ma teljesedett be ez az írás a szemeink láttára. Igazán boldogok, akkorok leszünk, ha elmondhatjuk, ma teljesedett be ez az íge én rajtam. Ma személyesen megtapasztaltam, vagy átéltem azt, amit Isten nekem ígért meg. Ekkor öröm tölt el, ekkor békesség jön, üdvösség, boldog tudat. Tényleg azt kívánnánk, hogy mindazok, akik az íge visszhangzása alatt vannak, valóban megtapasztalják, illetve átéljék Isten. Ne csak az evangéliumot hallgassák, hanem kegyelemből átéljék az evangélium erejét. Röviden szeretnék még egyszer visszatérni a bevezető szavakra, a 149. Zsoltár 4. versétől a 6. versét még egyszer felolvasni. Mert az Úr élvezi az ő népét, győzelemmel ékesíti a megtört szívűeket. A Zsoltár 149. fejezetnek a 4. verse volt. Az 5. versben ez áll. Örüljenek a jóra valók büszkén, ujjongjanak a táboraikban. Isten dicsérete csendüljön fel a szájukban, és egy kétélű kard legyen a kezükben. Hiszen ismerjük kívülről a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versét, hogy az Úr szava élesebb, mint a két élű kard. Áthatol, míg el nem választja egymástól a lelket és a szellemet, a csontvellőt és a csontot, és a szív indításainak és gondolatainak a bírája. Azok a rövid megjegyzések, amelyeket Rusz testvér tett a hitről, arra késztettek, hogy kinyissam a zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezetét. Az én Bibliámban ugyanazon az oldalon van. Itt szeretnék felolvasni 2 verset, a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 12. versét. Vigyázzatok, szeretett testvéreim, hogy egyikötökben se mutatkozzon meg a hitetlenség gonosz szíve, amely az élő Istentől való elpártolásba mutatkozik meg. Együtt énekeltük az éneket, én hiszek Istennek. Hiszek Istennek akkor is, ha lehetetlennek tűnik, akkor is, ha minden, amit a szem lát és amit érzékelni lehet, ellene szól. Hiszek Istennek, mert ha ő azt mondta, akkor meg is fogja tenni. És itt figyelmeztetve vagyunk a hitetlenségre. Hogy egyikötökben sem mutatkozzon meg a hitetlenség gonosz szíve, amely az élő Istentől való elpártolásban mutatkozik meg. A hitetlenség elpártoláshoz vezet, eltávolít Istentől, a hit pedig Istenhez vezet. A 4. fejezet 6. versében ez van írva. Mivel tehát egyeseknek a nyugalomba való bejutás továbbra is fennáll, másrészt viszont azok, akik először megkapták a felvídító íge üzenetet, de ellenszegülésük miatt vagy következtében nem jutottak be. Az egyik versben a hitetlenségről volt szó, ebben pedig az ellenszegülésről, a szófogadatlanságról. Gyakran mondtuk már, hogy a hit és az engedelmesség egy pár, összetartoznak. Aki hisz Istennek, követi őt, engedelmeskedik neki, szolgálja őt. Aki nem hisz Istennek, ellenszegülő, szófogadatlan marad, és így elszakad Istentől. Mert az ellenszegülés volt a hitetlenség következménye az elején, a paradicsomban. Az Isten ígéje megszegése, a hitetlenség és az ellenszegülés kombinációja volt. Legyen, hogy Isten megadja nekünk, akiknek ezekben a napokban kiváltságunk van, hallani Isten íge üzenetét, ahogyan az Isten könyvében le van írva, hogy szívből higgyünk benne, és hálát adjunk Istennek érte. Szeretném ezeket a napokat egy különleges íge szemlélet jegyében tölteni, amit a Jeremiás prófét a 29. fejezetéből vettem, a Jeremiás 29. fejezetének 11. verse. Jeremiás 29, a 11. vers. Mert nagyon is jól tudom, milyen gondolataim vannak veletek szemben. Milyen gondolatokat ápolok veletek szemben. Így hangzik az Úr kijelentése. Nevezetesen az üdvösséggel kapcsolatos gondolatokat, nem pedig a szenvedéssel kapcsolatosakat, hogy jövőt és reményt biztosítsak nektek. Isten gondolatai az ő népével kapcsolatban az üdvösség gondolatai, a békesség és az áldás gondolatai. Isten teljes mértékben jó, minden jó tőle származik, és azt szeretné, hogy mi higgyünk neki. És ebben az esetben is higgyünk, mert nagyon is jól tudom, hogy Isten tudja, azt tudjuk, mi is. De nekünk is tudnunk kell önmagunkért, hogy a szenvedés és bármi is legyen az, nem Istentől származik, hanem a másik oldalról. Az Úr népe, bár Istennek üdvösségre irányuló gondolatai vannak, nagyon-nagyon nehéz útakat tett meg. Próbák útjait, a félreértések útjait, üldözésük útjait, és sok más, minden más is az Úr népére zúdult. Gondoljunk különösen Izrael népére. Már egyszer elmondtam itt, amikor egy repülőút során az Egyesült Államokban úton voltam, és a szomszédommal beszélgettem az Urunkba vetett hitről, ő pedig azt mondja nekem, hogy ő maga zsidó lenne. Erre nagyon megörültem, és azonnal Salom és Isten gazdag áldását kívántam neki. Majd nagyjából így fogalmaztam meg a mondatomat. Örülök veletek, Izrael népével együtt, mint a kiválasztott néppel. És amikor ezt így elmondtam, ezt a mondatot, az ember nagyjából így válaszolt. Ha a kiválasztottság ennyi szenvedést és üldözést jelent, akkor Isten válasszon magának a jövőben egy másik népet, és nem minket. És természetesen folytatta és felidézte a 6 milliós zsidót és az összes nyomorúságot. De figyeljetek, Isten gondolatai magasabbak, mint a mi gondolataink. Isten a legmélyebb szenvedésben is békességre és üdvösségre irányuló gondolatokat táplál irántunk, még ha mi ezt nem is értjük. Egyszerűen csak szívből amment kell mondanunk rá. Felolvasom még egyszer a verset. Mert nagyon is jól tudom, milyen gondolatokat ápolok veletek szemben. Így hangzik az Úr kijelentése, nevezetesen az üdvösséggel kapcsolatos gondolatokat, nem pedig a szenvedéssel kapcsolatosakat, hogy jövőt és reménységet biztosítsak nektek. Nem csak a múltat vagy a jelent, hanem a jövőt is Isten fogja biztosítani. Minden, ami még meg kell történjen, arról ő gondoskodni fog, hogy a megfelelő időben megtörténjen. Szeretnék néhány párhuzamot vonni innen a Jeremiás prófétából, hogy újra szem előtt tartsuk, mennyire fontos Isten valódi szavát hallani. Nem csupán egy prédikációt meghallgatni, hanem valóban azt az ígét, ahogyan az Isten szájából elhangzott, amit az ő prófétáihoz intézett, és ami azután közvetítve lett számunkra. A Jeremiás 25-ben a 11. és 12. verset olvasom. Jeremiás 25. fejezete, a 11. és 12. vers. Ez az egész ország, vagy földterület váljon pusztasággá, sivataggá, és ezek a népek kerüljenek a babiloni király szolgálatába 70 évre. Mindazonáltal, amikor ez a 70 év letellik, akkor a babiloni királyon és azon a népen is végrehajtom a büntető ítéletet vétkeikért, vagy eladósodásaikért, így szól az Úr kijelentése. Itt az így szól az Úrról van szó, Isten tervéről az ő népével kapcsolatban. Látjuk, hogy a szófogadatlanság büntetés vont maga után. És a zsidókhoz írt levélben is azt olvassuk, melyik fiú nem kapna nevelést. Mindannyian tudjuk, hogy a nevelés szükséges a gyermekeknél, és Isten gyermekeinél is pontosan úgy. A prófét, akit Isten elküldött, Isten szavait közvetítette. Pontosan megadta az időt, hogy mi mikor fog történni, mennyi ideig fog tartani, és közölt a részleteket is. De a Jeremiás 28-ban aztán azt olvassuk, hogy egy másik próféta is fellépett, és valami egészen más egyebet mondott. És megállapítjuk, hogy a nép az ő oldalára állt. A nép az ő oldalára szegődött. A Jeremiás 28. fejezete, talán a második és a harmadik verset, majd a 10. és 11. verset is. Jeremiás 28, a második és a harmadik verse. Így szólt a seregek ura, Izrael népének Istene. Én összetöröm a babiloni király igáját. Még 2 év letelte előtt vissza fogom juttatni erre a helyre az Úr összes templomi készletét, amelyet Nabukodonozor, a babiloni király elvitte erről a helyről, és Babilonba szállíthatott. Az egyik prófita 70 évet mondott, vagy jelentett be, a másik pedig a nép elé lépett, és azt mondja, még 2 év sem telik el, mire minden el lesz rendezve. Most felolvasom a 10. és a 11. verset. Ekkor levette Hananya próféta a járom rúdakat Jeremiás próféta nyakáról, és összetörte őket. Rögtön azután Hananya így szólt az egész nép előtt. Így szólt az Úr. Ugyanígy fogom összetörni Nabukodonozor Babilon királyának járomát, vagy igáját, még a 2 év letelte előtt, és eltávolítom azt minden népek nyakáról. Jeremiás próféta viszont továbbment a maga útján. Mindketten felléptek, mindketten prófétáltak, mindketten a néphez intézték a mondottakat. És minden alkalommal, amikor egynél több hang hallatszik, döntést kell hozni. De ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni, megkülönböztető képességre van szükségünk, hogy tudjuk, ki is beszélt valójában az Úr megbízásából, és így az Úr nevében. Hadd olvassak fel még a 28. fejezet 15. verséből, vagy csak a 15. verset. Továbbá Jeremiás próféta így szólt Hananya prófétához. Hallgass ide, Hananya! Ha az Úr, nem hogyha, hanem az Úr téged nem küldött el, és mégis megtévesztetted ezt a népet, hogy hamis reménységbe kapaszkodjon. Ez olyan gyorsan történik. És mivel ez olyan közel áll az emberhez, a Biblia ugyanis azt mondja, hogy egyedül Isten igaz, és minden ember egy hazug. Így ír a Pál apostol a római gyülekezethez intézően. És a hazugság sokkal, de sokkal közelebb áll az emberhez, mint az igazság. Amikor az Úr Jézus a János 8-ban különösen szemrehányást tett az írástudóknak, akkor azt mondta, ti a ti atyátoktól, az ördögtől származtok, aki a hazugság atya. Az embereknek Isten szelleméből kell születniük, nevezetesen Isten ígéjéből, amely maga az igazság, és Isten szelleméből, amely az igazság, hogy így valóban megkapják az Istennel való kapcsolatot, vagy az összeköttetést az igazsághoz. Aki észszerűen hallgat, annak az ellenért sokkal jobban érthető lesz, mint az Isten igazság. Csak hogy a Szentírásban újra és újra találunk olyan összehasonlítást, hogy több különböző emberek hangjai hallatszottak, és az embereknek döntést kellett hozniuk. A Mózes idején felbukkant egy Bálám, aki szintén felemelte a hangját, vagy felszólalt, de egyáltalán nem tartozott Isten népéhez, hanem fel volt bérelve, és fizetést kapott azért, hogy átkot mondjon. Folyamatosan voltak olyan lehetőségek, amikor az embereknek, különösen Isten népének döntést kellett hozniuk. Gondoljatok csak Akáb napjaira, amikor Izrael népe 400 prófétájától jövendőlést kapott, hallott, és ismét volt egy ellenhang. Csak hogy ez az hang az Úr hangja volt, az igazság hangja. Manapság, amikor oly sokan hangot emelnek, még az úgynevezett ége üzenetek vagy végidő üzenetek körében is, minden alkalommal szelektálnunk kell, és Isten ígéje alapján döntenünk kell, hogy mi is valójában Isten ígéje. Nevezetesen nem az, amit mi annak állítunk, hanem az, ami itt már meg van írva. A Jeremiás 29. fejezetének 11-től a 14. versig olvasok fel. Jeremiás 29. a 11. verstől a 14. versig. Mert nagyon is jól tudom, milyen gondolatokat táplálok irántatok, vagy ápolotok veletek szembetek, így szól az Úr kijelentése, nevezetesen az üdvösséggel kapcsolatos gondolatokat, nem pedig a szenvedéssel kapcsolatosokat, hogy jövőt és reményt biztosítsak nektek. Rögtön azután, amennyiben engem segítségül hívtok, válaszolok nektek, és ha hozzám imádkoztok, meghallgatlak benneteket. És ha kerestek engem, megtaláltok. Igenis, ha teljes szívből vágyakoztok én utánam. Így, vagy akkor lehetővé teszem, hogy megtaláljatok engem. Így szól az Úr kijelentése. És meg akarom fordítani a sorsotokat, és összegyűjtelek benneteket mindazon népek közül és mindazon helyekről, ahova száműztelek benneteket, így szól az Úr kijelentése, és vissza akarlak hozni benneteket arra a helyre, ahonnan elvitettelek benneteket. Isten népének van egy jövője, és Isten meghatározott és megígért egy áldásos időket, ami számunkra is a kegyelem idejének a végén. Isten megígérte a felüdülés idejét, a visszaszolgáltatás idejét, és teljes szívből bizonyosságunk lehet abban, hogy nagyon közel állunk ehhez az időhöz, amennyiben nem vagyunk már éppen a küszöbén. Úgy hiszem, ma már egyikünknek sem, és sok másoknak sem okoz nehézséget megérteni, hogy valóban a végidőben élünk. És hogy a mostani események valóban előjelei mindannak, ami még történni fog. Feljegyeztem néhány bibliai idézetet magamnak, és szeretném röviden megosztani veletek, hogy figyelemmel tartsuk. amit Isten megígért. És hogyan alakulnak most a dolgok, különösen ami Izrael népét és országát illeti. Csak néhány bibliai idézetet olvasok fel, az elsőt az első Mózes 15-ből, hogy mindazoknak, akik hisznek Istennek, felmutassam az ő szent szavából a határokat, amelyeket Isten Izrael népének ígéretben adott. Az első Mózes 15. fejezetének 18. verse. Azon a bizonyos napon az Úr szövetséget kötött Ábrahámmal, és kijelentette, a te utódaidnak adom ezt a földterületet, az egyiptomi pataktól a nagy folyóig, az Eufrátesig. Aki az elmúlt hetekben néha-néha ránézett a térképre, az tudni fogja, hogy az Eufrátes folyó éppen Irak kellős közepén átfolyik. Biztosan mindannyian tudjátok, ugye? Ki nem nézett térképre az elmúlt napokba? Kérem, ne emeljétek fel a kezeteket, nem lenne szükséges. De engem egyszerűen érdekelnek ezek a dolgok, különösen azért, mert a végidőhöz kapcsolódnak vagy tartoznak. Természetesen Basra, és csak jól meg kell nézni, hol kezdődik az Eufrátes, és aztán milyen szépen halad Bagdad előtt el. De tényleg érdekes, ha a Szentírás olvasásához is van előttünk egy térkép néha-néha. Tehát Isten megígérte, az egyiptomi pataktól a nagy folyóig az Eufrátesig. Tovább olvasok az 5. Mózesből. Az első fejezetének, 5. Mózes első fejezet, 7. és 8. vers. 5. Mózes 1, 7. és 8. vers. Kerekedjetek fel most, és induljatok el haladéktalanul az amoriták hegyvidékére, és az összes szomszédos területekre, azokhoz, akik a Jordán síkságon, a hegyvidéken, az alföldön, a déli vidéken és a tengerparton laknak. A kánaániak ország területeire és a Libanonba, egészen a nagy folyóig, az Eufrátesig. Nézzétek, ezt a földterületet a lábaitok elé tettem. Ez az Isten szent ígéje, és ki tudja, milyen hamar húzódnak meg, újra rajzolódhatnak a határok. Ez Istennél nagyon gyorsan megtörténhet, talán az ezer éves birodalom kezdetében, talán még azelőtt is, ezt Istenre bízzuk. Tovább olvasunk a 2. Krónika 9. fejezetéből. Itt olvasunk a 22. és 26. verset. Itt olvassuk, hogy Salamonnak volt akkor uralkodásának izén, az egész terület felett uralkodott a 2. Krónika 9-ben. A 22. és a 26. vers. Így Salamon király gazdagságban és bölcsességében felülmúlta a föld minden királyát, a 26. vers most, és uralkodott minden király felett az Eufrátes folyótól a filiszteusok földjéig az Egyiptom és Egyiptom határáig. Egy csodálatos szava az ígének. Salamon király Izrael népének nagy királya volt. Dávid már minden csatát maga mögött hagyott, ő pedig békességben uralkodhatott és kormányozhatott, ráadásul még egy különleges isteni ajándékkal is rendelkezett, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás ajándékával. Hasonlóan ezt láttátok már a Branham testvér szolgálatában is. Az emberek messzi tájakról eljöttek hozzá, és ő elmondta nekik azokat a dolgokat, amelyek a szívükön voltak, és a Sába királynője annyira elképettettől, hogy azt mondta, amit itt láttam és átéltem, annak még a felét sem mondták el nekem. Isten már sokszor megáldotta az embereket, és a jövőben is meg fogja tenni. Most egyenesen a Jelenések könyvéhez térünk, és pedig a 9. fejezethez, a Jelenések 9. fejezetéhez. Itt a 13. és 16. versekben a következőkkel vagyunk szembesítve. A Jelenések 9, a 13-tól 16. versig. Már most a 6. angyal is megfújta a trombitát, és egy hangot hallottam az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarvából, amely megparancsolta a trombitát tartó 6. angyalnak, oldd el a 4 angyalt, akik oda vannak kötve a nagy Eufrátes folyó mellé. Akkor el lett oldva a 4 angyal, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az évre, hogy megöljék az emberek harmadát. Felolvasok még egy részt. Felolvasok még egy részt a Jelenések 16. fejezetéből, hogy már is lássuk az összefüggést, és hogy éppen az Eufrátes környékén egy nagy mértékű jelentőség rejlik, ami a végidő proféciájának a Harmagedonban zajló nagy csata kapcsán a végén még lesz. A Jelenések 16. fejezetének a 12. versétől kezdve. Erre fel a 6. angyal kiöntötte a serlegét a nagy Eufrátes folyóra. Így kiszáradt annak a vize, azért, hogy a nap felkeltétől való királyoknak megnyíljon, vagy nyitva álljon az út. És láttam, amint a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan szellem jött ki, olyanok, mint a békák. Ezek ugyanis ördögi szellemek, amelyek csodákat művelnek, ezek felkerekednek az egész föld kerekségének királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a harcra a mindenható Isten nagy napján. Talán egészen eddig. Ebben az összefüggésben fontos volt számomra éppen ez a környék, és itt is említésre kerül az Eufrátes folyó. Isten még sok mindent meg fog tenni, és az utolsó hadsereg egy óriási hadsereg lesz. A Biblia azt mondja erről, hogy 7 hónapig tart a temetés azután, hogy hadd olvassam fel, hogy pontosan tudjuk. Azt hiszem, az Ezékiel 37-ben kell lennie. Ezékiel 37, vagy a 38-ban, vagy akár a 39-ben. Ezékiel 39-ben van a 9. vers. És akkor Izrael városainak lakói kimennek, és tüzet gyújtanak, vagy raknak, és fűtenek a fegyverekkel, a kis és nagy pajzsokkal, az íjakkal és nyillakkal, a buzogányokkal és lancsákkal, és 7 évig tüzelnek velük. Meglehetősen sajátszerű. Felvettem erre a kis eszközre a híreket, amikor Izraelben felhívást intéztek a pápához, hogy 43 év után végre ismerje már mégis el az Izrael függetlenségét, az államot magát. Egyenesen könyörögnek neki. Köztudott, hogy a Vatikánnak több mint 100 országgal diplomáciai kapcsolatai vannak. Eddig azonban nem létesített diplomáciai kapcsolatot Izrael államával. És az ok is ismert, mert azután, ha ez megtörténik, már csak 7 év van hátra a végig. Mert a szövetség 7 évre lesz megkötve, és a 70. hét közepén, 70. év hét közepén meg lesz szakítva. Meglehetősen meglepődtem, amikor néhány napja újra elolvastam a régi Luther fordításban a Dániel próféta előszavait, amit ez az Isten embere pontosan úgy előadott, ahogy Branham testvér is előadta a végidőkről, és mindez egyszerűen mesés. Nyilván célszerű lenne ezeket a nyilatkozatokat közhírré tenni egyszer, mert néha előfordulhat, hogy az embereknek az a benyomásuk, hogy Branham testvér bizonyos dolgokat Dániel próféta szavai alapján mondott, anélkül, hogy azok történelmileg helytállóak lennének. Más Isten emberei már előtte is elmondták és előadták a mondottakat, hogy a bibliai proféciája milyen módon teljesült és fog még teljesülni. Isten összegyűjti az ő népét minden nemzetből, és sokan elismerték már az Izrael államot. Mondhatnánk, hogy legalábbis az egész nyugati világ, de a Vatikán mégsem. És meg fogjátok látni, hogy azok a politikusok, akik most már amúgy is kibejárnak a Vatikánba, ott is szerepet fognak játszani. Vagyis a Vatikán fogja betölteni ezt a szerepet. Én utána néztem. Ott tényleg minden, ami mozog és lélegzik, ki és bejár. És amennyiben valaki még azt akarja mondani nekem, hogy a világpolitikát valahol máshol alakítják ki, az hallgassa meg a híreket egyszer, és olvassa el a sajtót is. A világpolitikát Rómában alakítják, és ezt most újra láttuk a római szerződésekben. És amennyiben belegondolunk abba is, hogy az emberek hogyan kutatnak azok után, a bizonyos számok után, amelyek világosan meglettek adva, 7 fej és 10 szarv, az emberek szeretnének valamit összetákolni ebből. Nos, függetlenül attól, hogy 12, hogy 23 vagy 35, az Európai Parlamentben 23-an vannak. A Helsinki záróokmányt 35-en írták alá, és a 12 alkotja alapvetően az alapot. Csak hogy fontos felismerni, hol vannak a 7 fej és a 10 szarv, és ez szintén csak a bibliai proféciák alapján. És itt újra és újra hálásak vagyunk Istennek, az Úrnak, a Branham testvér szolgálatáért, hogy megtaláltuk, vagy megkaptuk a hozzáférést, a kulcsot a bibliai proféciához. Itt egyébként felmerül egy kérdés. Miért Vicarius Filii, hiszen a mi nyelvünkben ott egy U van. A latin nyelvben egyáltalán nincs az U betű. Az minden alkalommal egy V, V. Egy V volt, sőt azt is lehet olvasni, mikor lett megváltoztatva nálunk egy U betűvel. De elég, ha elmentek Bécsbe, vagy bárhova, ahol még latinul vannak a feliratok a házakon. Ott mindenhol egy U van írva, egy V, egy V-ként a latin nyelvben. Csak hogy ezt a kérdést is rögtön megválaszoljam. Szeretnék még három helyet felolvasni, ami már most a végidőket illeti, és senki sem tudja, hogy egy lépésben fog-e megtörténni, vagy szakaszokban. Az Ezékiel 38-ból szeretném felolvasni, mégpedig a negyedik verstől. Ezékiel 38, a negyedik verstől. Elcsalogatlak téged, horgokat helyezek az állkapcsodba, és behatolsz országomba teljes haderőddel, lovakkal és lovasokkal, mindannyian teljes felvértezésben, hatalmas sereggel, pajzsokkal és csatabárdokkal, és így tovább. Perzsák, etiópiak, líbiaiak és mindazok, akik ott vannak. Aztán a 8. versben ezt olvassuk. Hosszú idő múlva parancsot kapsz. Az évek végén felkerekedni egy olyan ország ellen, amely felépült a háborúból, amely össze lett gyűjtve sok népből Izrael hegyeire, amelyek folyamatosan elhagyatottak voltak, de most összelettek gyűjtve oda, és visszalettek telepítve a népek közül, és mindannyian biztonságban laknak. Olvasni lehet tovább is. Valahányszor, amikor halljuk a híreket, hogy hány zsidó érkezik most a Szovjetunióból Izraelbe, a szívünk ujjong és örvendez. Isten valóban megnyitotta a határokat, letörte a vasrácsokat, hogy beteljesítse az ő ígéjét, és hazahívja az ő népét. Itt azt olvastuk, egy hatalmas hadsereg fog felvonulni ellenet. A Joel 2. fejezetében így van írva erről valami. A Joel 2, a 2. fejezet, talán a 2. és a 11. vers. Joel 2, a 2. vers, és a 11. vers. A sötétségnek és a homálynak egy napja, a fellegeknek és a felhős éjszakának egy napja, a hajnali szürkülethez hasonlóan, egy nagy és hatalmas nép van elterülten a hegyek fölött, ami ennek hasonlója nem volt még soha az örökkévalóság óta, és nem is lesz többé a legmesszebb nemzedékek idejéig. A 11. versbe pedig aztán ez áll. És az Úr hallatja az ő hangját az ő hadsereg előtt. Mert igen hatalmas az ő hadserege, és az ő parancsának végrehajtói száma igen nagy. Igen nagy az Úr napja, és igen félelmetes, ki képes megállni azon. Látjuk tehát, hogy minden ebbe az irányba halad. Ahogyan most a világ Irak ellen fordul, úgy fog majd akkor Izrael ellen is fordulni, és pontosan azt fogja követelni, hogy a megszállt területeket adják vissza. És minél több területet foglalnak el, annál erőteljesebb lesz az ezutáni követelés. A Joel 4. fejezetének 12. versében meg van írva. Joel 4. fejezet a 12. versében. Keldjenek útra a nemzetek, és vonuljanak le a Jósafát völgyébe, mert ott fogok ítéletet tartani minden pogány nemzet felett az egész környéken. Amint már mondtam, nagyon hálásak vagyunk Istennek a végidőért. a prófétai beszéd beteljesülésének megfigyeléséért, amely minden tekintetben beteljesül, de különösen azért, hogy a gyülekezeten és Izrael népén beteljesülnek ezek a különleges ígéretek, amelyek egyszerűen szükségesek ahhoz, hogy Isten jelenléte megnyilvánuljon az ő népe között. Már most, ha az egész nagy világon beteljesül a Szentírás, ezt tudomásul vesszük, de abból nem kapunk áldást még. Hálát adunk Istennek, hogy az ő szava igaznak bizonyult, és beteljesedett, de közvetlen áldást csak akkor kapunk, ha az Isten által nekünk ígéretben adott szavak rajtunk is beteljesednek. Csak akkor örülhetünk és újonghatunk igazán. Pontosan így van ez Izrael népével is. Azt mondtam nektek akkor, amikor visszatértem a 7 napos háború után, még jól emlékszem, és ismerem Jeruzsálemet, amikor még megosztott volt, és 1964-ben jártam először Jeruzsálem utcáin. De azután, a 7 napos háború után nagyon el voltam ragadtatva, és az első szolgálatot teljesítő katonának megfogalmaztam az örömömet, és azt mondtam, örülünk, hogy Isten így megsegített benneteket, és mellettetek állt. És ez az ember valóban nagyon hangosan és elutasítóan azt mondja, Istent azt nem láttuk. Mi köze volt Istennek a háborúhoz? Ezt mi tettük? Isten nem volt itt. Ez pedig másrészt annyira megrázott, hogy még Izrael népe között is vannak olyan emberek, akik nem csak hogy nem tudnak hinni a Messiásban, hanem vannak olyanok is, akik megkeményedtek, és még Istenben sem tudnak hinni. És itt eszünkbe jut az ige szakasz, amit Pál apostol írt a rómaiaknak, és ezt szeretném ennek az összejövetelnek a végére tenni, és ki is emelni. Már a múlt vasárnap elolvastam Zürichben, itt a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetében áll, Rómaiak 11. fejezet, hadd olvassuk az első verstől. Most tehát azt kérdezem, vajon Isten elvetette az ő népét? Semmiképpen sem, hiszen én is egy izraelita vagyok. Az Ábrahám leszormozottai közül, a Benyámin törzséből. Nem. Isten nem taszította el az ő népét, akiket eleve elrendelt, vagy kiválasztott. Vagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Íjésről, amikor ez vádat emel Isten előtt Izrael ellen, és azt mondja, Uram, megölték a te prófétáidat, lerombolták az oltáraidat, egyedül én maradtam meg, és most az én életemre törnek. És most jön az a különleges vers. De hogyan hangzik az isteni válasz számára? Hiszen semmi más nem érdekel bennünket, csak ez az isteni válasz. De hogy hangzik az Isten válasza számára? Meghagytam magamnak még 7000 férfit, akik nem hajoltak térdre a Baál előtt. Hasonlóképpen van most is, a mi korszakunkban, egy maradék az Isten kegyelmi kiválasztása szerint. De ha kegyelem által van, akkor már nem a cselekedetek alapján van. Különben a kegyelem már nem lenne kegyelem. Milyen világosan ki lett fejtve és le lett írva. de hogy is hangzik az isteni válasz. Az isteni válasz az, hogy Istennek volt egy fennmaradó része, egy maradék, amely nem hajolt térdre Baál előtt. És ez minden gyülekezeti korszakban így volt. Minden időkben voltak az élő Isten gyülekezetében olyan emberek, akik hallgattak arra, amit a Szellem mondott a gyülekezeteknek, és szívből hittek az ígének, és ők a nagy győztesek seregéhez tartoznak. De hogyan hangzik az isteni válasz? Én magamnak, nem egy ember, hanem az Úr maga megtartott magának, vagy fenntartott magának egy maradékot, akik nem hajoltak térdre Baál előtt. Hadd legyünk mi is bízakodóak ebben a kérdésben is, hogy napjainkban is van még valahol Istennek egy maradéka, és ő tudja, hol vannak. Nekünk még nem kell tudnunk. Amikor eljön a Kármel órája, és az isteni erő megnyilvánul, és Isten döntése megszületett, és a felhívás valóban teljes komolysággal közhírré lehet téve, meddig akartok még két irány felé sétik, sántikálni? Mennyi időre van még szükségetek, hogy döntsetek? Ahogyan az elején olvastuk, egy próféta elmondta, amit Isten mondani akart, egy másik pedig jött, hogy összezavarja a mondottakat, kétségeket keltsen, és így tovább. Számunkra az a fontos, hogy ezekben a napokban valóban felismertük-e, kit küldött el Isten, és kiken keresztül, vagy kin keresztül szólt valójában. És ezt sem tudom elégszer hangsúlyozni, éppen ezt a két ígeverset, amelyek nagyon fontosak. Az, akit Isten küld, Isten szavait, Isten igét mondja. És ehhez még hozzá tartozik, hogy aki Istenből van, az Isten szavát, Isten ígét hallgatja. És ez a két dolog mindig együtt jár. Emlékeztek, amikor Dr. Davis akkoriban azt mondta Branham testvérnek, te a csekély iskolázottságoddal te akarsz kivonulni, sőt tényleg azt is gondolod, hogy az Úr megbízott téged, hogy királyokért és fejedelmekért imádkozz, és az ígét hirdest az egész nagyvilágon, és még azt is mondja, te üres székek előtt fogsz prédikálni, az emberek nem fognak eljönni, hogy meghallgassanak téged. És lám, a legnagyobb termek és a legnagyobb stadionok is kicsinyeknek bizonyultak. A legnagyobb stadionok is kicsinyeknek bizonyultak. 300 ezer, 400 ezer, 500 ezeres számokról olvasunk, és Isten pontosan megtette, elvégezte azt, amit megígért. És arra is visszaemlékszünk, hogy amikor Londonban járt, és ott imádkozott még György királyért 1952-ben, Isten beteljesítette határozottan, amit mondott, és mi ezen a helyen teljes meggyőződéssel hisszük, hogy Branham testvér egy Isten által küldött ember volt, akit az Úr felhasznált arra, hogy a gyülekezet számára világszerte hozzáférhetővé tegye a tanításokat, ahogyan az apostoli időkben hirdetve voltak. Mert az ő szolgálata nem korlátozódott egyetlen egy országra, ahogy ő maga is mondta. A hangfelvételeken rögzített prédikációk eljutottak az egész nagyvilágra. Mi is megkaptuk őket, még az ő életének folyamán. Így gondoskodott Isten arról, hogy ebben a nemzedékben is ne legyen senkinek mentsége. Nem felejtem el az utolsó látogatásomat, hiszen holnap lesz csak 14 napja, amikor Londonban jártam, nyilván már említettem, mindig újra és újra elmondom. minden jól megy addig, a pillanatig, amíg egyszer csak megemlítitek Branham testvér nevét. Aztán az emberek nyugtalanok lesznek, valami már nem olyan, amilyennek lennie kellene. És már is megtörtént. Nem lehetett a világosságot a véka alá állítani, és kitört a háború. Nem úgy van, hogy egy embert prédikálunk, de azért megemlítjük és nem szégyeljük, ha Isten valakit elküld és hatalmasan felhasznált. Aztán éppen egy kedves úr volt, akivel a szünetben együtt voltam, és ettünk, és egy harapnivalót vettünk magukhoz, és ez zavarta, vagy felkavarta, a mondottak természetesen. Mert egy világhírű evangélista személyesen azt mondta neki, hogy William Branham az utolsó években eltávolodott a hitétől. Aztán természetesen megint eljött az a pillanat, amikor én azt mondtam, akkor mondd meg te személyesen ennek az evangélistának, akit én is ismerek, mondd meg neki, hogy ez nem igaz így. És Isten előtt kérlek, ne ismételd el még egyszer azt, amit most itt kimondtál. Amit azért ezzel mondani akartam, az a következő. Nagyon sokan hangot emeltek, és az emberek elhitték a régi hazugságokat és a régi hagyományosan átadott tanításokat, illetve hittek azoknak, akik ezeket hirdették, és még mindig hirdetik. Ugyanakkor egy igazi prófétát, akit Isten hitelesített és megerősített, visszaigazolt, és aki fellépett, azt látszólagos visszaesőnek és olyan embernek állítják elő, mint aki téves dolgokat tanított. Nos, a szerepek fel vannak cserélve, és a nép, a széles tömegek nem hisznek az igazi prófétának. Nem, ez soha nem is volt így, és nem is lesz így. Csak az isteni maradék, az Isten kegyelme által kiválasztottak, azok lesznek azok, akiknek semmi közük sincs a Baál rendszerhez. Hányszor elmondtuk már itt, hányan kiléptek a római egyházból, de sok mindent magukkal vittek mégis. Az összes protestáns gyülekezetben sok minden megtalálható a régi kovászból. Legyen az az istenségről szóló tanítás, legyen az a keresztség módja, és így tovább. És nagy evangélisták a bibliai keresztséget tévesnek állítják oda, a világszerte gyakoroltat pedig helyesnek. A szerepek valóban felcserélődnek. Hadd ismételjem meg még egyszer, nem a széles tömeg, hanem a kiválasztott sokaság, amely Istenből született, és valóban átitatódott az igazsággal. Csak ők fogják szívből elhinni az igazság szavát, be fogják fogadni azt, és Istent kérni, hogy amennyiben az ígéretekkel kapcsolatos kegyelemből be is teljesítse azokat rajtunk. Nem azt, amit az emberek a saját inspirációjukból mondanak, egyébként azt a férfit, aki ezt a szemrehányást vagy kritikát megfogalmazta Branham testvérrel szemben, én magam hallottam prófétálni, én személyesen a saját füleimmel hallottam, ahogy mindkét kezét a zsebében tartva körülbelül 8000 ember előtt prófétált. És a prófétálás szinte nem akart véget érni, és hogy mi mindent elmondott abban, és az emberek pedig felnéznek egy ilyenre. Ugyanakkor az igazi prófétát, akit közvetlenül Isten küldött el, azt igyekeznek elhallgattatni, és ha csak egy kicsit is előkerülne, aztán azonnal elintézik, akár rágalmazással is, csak hogy ne lehessen hatásra, ne lehessen hallani. De annyit mégis elhiszünk, hogy Istennek van egy maradéka a kegyelemi választása szerint, amint olvastuk is. Ez az isteni válasz a mi számunkra is ezekben a napokban. És ez a válasz így hangzik. Én megtartottam magamnak, megőriztem magamnak. Isten még mindig félretett magának egy számot, amely még a mi nemzedékünkben is el lesz különítve, és elő lesz készítve az Úr visszajövetelének dicsőséges és csodálatos napjára. És amit most politikailag mindenhol látunk, azt is nagyon jól szemügyre vesszük. Örülünk is annak, hogy mindennek a vége közeledik. És mégis, úgy tervezünk, mintha az egész élet még előttünk állna. És nem is tehetünk másképp. Az utolsó napig józanoknak kell maradnunk, és úgy kell élnünk, ahogy illik, és cselekednünk is, amíg az Úr el nem jön. Bár csak hálára indítaná a szívünket, amiért külön választott minket, megszeretett, kegyelmben részesített, kinyilatkoztatta önmagát és az ő igéjét, hogy szemgyógyító írt adott, hogy láthassunk, hogy olyan dolgokat, amelyeket soha nem értettünk volna meg, most kegyelemből kinyilatkoztatás által megérthetünk. És hogy a Szent Szellem elvezet bennünket minden igazságba, bevezet, és valóban kinyilatkoztatja azt nekünk, hogy ne rejtélyek álljanak előttünk, hanem az Úr élő, kinyilatkoztatott ígéje. A hirdetett íge írott ígévé vált, az írott íge pedig kinyilatkoztatott ígévé, élő ígévé, a Szent Szellem által a te és az én szívemben. Valóban megtapasztaltuk Istent, határozottan tudjuk, hogy miről beszélünk, és hadd szolgáljanak ezek a napok is arra, hogy mindenki újra megtapasztalja Istent, közelebb kerüljön hozzá, és hogy ő újra megállhasson minket. Tisztelet az ő nevének. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát neki. Hűséges Uram, te vagy a mi Istenünk. Te Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Te az egyedüli egy élő Isten, a menny és a föld alkotója. Te vagy Izrael népének az Istene, és mindennek atya, ami Istenből született és gyermeknek nevezhető. Szeretett Uram, ezen a napon, az év végén hálát adunk neked, hogy tisztán láthatjuk, mi történik most ott az Eufrátesnél. Szeretett Uram, hálát adunk neked a Bibliáért, a te drága és szent szavadért. Halleluja! Halleluja! Köszönetet mondunk neked, Uram, hogy a Szent Szellem kenetével, kinyilatkoztatás által, kegyelemből hozzáférést adtál te hozzád és a te ígédhez. Szeretet, Uram, még ma is a hét arany gyertyatartók között jársz. Még ma is szólsz, még ma is vannak olyanok, akiknek van füle, hogy meghallják, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Olyan emberek, akik nem hajolnak térdre a Baál előtt, egy maradék, a kiválasztott sokaság ezekben a napokban. Uram, magasztalunk téged, hálát adunk neked, és imádunk téged. Vezest te magad a te népedet, ó Uram! Vezess minket gyülekezetként, és Izrael népét is, szeretett Uram. Szeretett Uram, magasztalunk téged, hálát adunk neked minden határ megnyitásáért, hogy az utolsók is hazatérhessenek. Ó Istenem, ugyanakkor arra kérünk téged, tépd le és döntsd le az összes felekezet és vallás felekezetek határait és korlátait, azért, hogy a te ígét hirdetve lehessen, és te megerősítsd, visszaigazold azt. Uram, te minden függönyt elszakíthatsz, minden ajtót kinyithatsz, és ahol te kinyitsz valamit, ott senki sem zárhatja be. Köszönjük neked, magasztalunk téged. Uram, a te visszajöveteled előtt élünk. Ó, hűséges Istenem, könyörülj rajtunk. Újra adj nekünk egy új élményt, te veled, új bűnbánatot, új megbocsátást, új megújulást a szívünkben, az életünkben. Ó, Uram, hogy valami legyünk a te dicsőséges kegyelmet magasztalására. Uram, tegyél nagy dolgokat, különösen azokkal, akik még nem éltek át téged, és aztán mindannyiunkkal. Uram, ajándékozz nekünk igazán egy új élményt veled, te veled a Jézus nevében. Amen.